A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet április utolsó vasárnapján. Isten legyen az, aki fényt gyújt ezen a borongos napon a mi szívünkben, hogy valóban fényhordozók tudjunk lenni egymás számára. A 412. számú énekünk első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 412. számú énekünk első verszakát, amely így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét úgy, amint az írva található Sámuel első könyve 25. fejezetének a második verstől a 17. versig. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Sámuel első könyvéből, a 25. fejezetből, a második verstől a 17. versig. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Élt egy igen tehetős ember Moámban, akinek a gazdasága Kármelben volt. Volt 3000 juha és 1000 kecskéje. Éppen a juhait nyírt a Kármelben. A férfit Nábálnak, feleségét pedig Abigailnak hívták, igen eszes és szép termetű asszony volt. A férfi azonban durva, rossz erkölcsű, Káleb nemzetségéből való. Amikor meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja, elküldött 10 ifjút hozzá. Azt mondta Dávid az ifjaknak, menjetek föl Kármelbe, és mikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek nevemben békességgel. Ezt mondjátok neki, békesség néked, békesség házad népének és mindenednek. Most hallottam, hogy juhaidat nyírják. Amikor velünk voltak a pásztoraid, nem bántottuk őket, és semmiük sem hiányzott az alatt, amik Kármelben voltak. Kérdezd meg a szolgáidat, ők is megmondják neked. Legyenek azért ezek az ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Kérlek, adj hát szolgáidnak és fiadnak, Dávidnak abból, ami rendelkezésedre áll. Dávid szolgái elmentek, és elmondták Dávid nevében Nábálnak mindezt a beszédet, azután várakoztak. Nábál így felel Dávid szolgáinak. Ki az a Dávid, és kicsoda az az Isai fia? Manapság sok olyan szolga van, aki elszökött az urától. Fogjam a kenyeremet és vizemet és a marhát, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hova valók. Erre Dávid szolgái megfordultak és visszatértek. Amikor megérkeztek, elbeszélték neki mindezt. Ekkor azt mondta Dávid az embereinek, kösse föl mindenki a kardját, és felkötötte mindenki a kardját. Dávid is a magáét, és fölment utána, mint egy 400 ember, 200 pedig ott maradt a fölszerelésnél. Abigailnak, Nábál feleségének azonban az egyik ifjú elmondta, Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék urukat, de ő elűzte őket. Pedig azok az emberek igen jók voltak hozzánk. Nem volt semmi bántódásunk tőlük, és semmink sem hiányzott az alatt, amik velük jártunk, amikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak nekünk, mint a kőfal, éjjel, nappal, amíg velük voltunk, mikor a juhokat őriztük. Most azért gondold meg, és lásd, hogy mit cselekedned, mert itt a veszedelem, ami urunk és egész háza népe ellen. Ő pedig olyan gonosz ember, hogy nem lehet beszélni vele. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 151. számú énekünknek mind a három versszaka eléneklésével. A 151. számú énekünk első versszaka így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Thank you. Köszönjük neked, Istenünk, hogyha már természetes a mi életünkben az, hogy a vasárnap itt talál bennünket a templomban. Jövünk vele találkozni, jövünk előtted hálánkat, kéréseinket, bűnbánatunkat bemutatni, és várjuk a te áldásaidat, hogy elégíts és gazdagíts meg bennünket. Tarisznyázz fel minket a jövő hétre nézve, hogy abból, amit itt nyerünk, tudjunk élni méltóan a te nevedhez, és méltóan a mi elhivatásunkhoz. Köszönjük, hogy annak ellenére, hogy nem természetes a mi életünkben az, hogy vasárnapról vasárnapra ide eljöjjünk, de te valami kapcsán mégis idehoztál. Életünk valamely eseménye, vagy talán bánat, vagy öröm az, ami a szívünkben lakozik, az indított arra, hogy ide jöjjünk el. Te vagy életünk felett az Úr, te mindent hasznunkra és javunkra akarsz fordítani. Add, hogy legyen ez olyan pillanat, amikor érezzük azt, hogy itt az Isten közöttünk, mert megígérte, és most is szólni akar hozzánk, kezébe akarja venni szívünket, hogy azt megtisztogassa, mennyei erővel árassza el, és el akar indítani bennünket egyen-egyenként egy olyan ösvényen, ami minket az üdvösség felé visz. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy együtt lehetünk olyan hitbéli társakkal, akik ugyanúgy előtted hajtanak fejet. Kisebbségben vagyunk a világban, sokszor olyan erősnek érezzük a világi sodrást, azt a másféle gondolkodást, magatartást, ami bennünket körülvesz, és gyakran idomodunk mi is. De olyan jó, hogy itt van a te néped, sereged, és te vezeted ezt a népet, te vezetsz bennünket azért, hogy ne a világnak hangja legyen erősebb bennünk, hanem a te hangod. Köszönjük, Istenünk, hogy tudhatjuk, te kész vagy megszólalni ezen az Isten tiszteleten. Kész vagy bennünket megszólítani, azért, hogy tőled kapott erővel tudjunk aztán tovább menni. Kérünk, Istenünk, te légy az ige hirdetővel, hogy valóban a te szavadat adhassa tovább a jelenlévőknek. Te légy mindannyiunkkal, hogy mindazt, amit hallunk, azáltal ne keményedjen meg a mi szívünk, hanem jó termő talajba juthasson az ígének magva, és aztán az majd gyümölcsöt tudjon hozni a mindennapok forgatagában. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük tőled, Istenünk, nem a mi érdemünkért, hanem a feltámadott Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására, a 164. számú énekünk második versszaka eléneklésével. A 164. számú énekünk második versszakát énekeljük, Szent Ígédnek világát tündököltesd lelkünkben. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, mint az írva található Sámuel első könyve 25. fejezetének 18-tól 27-ig, valamint 32-től 39-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Sámuel próféta első könyvéből, a 25. fejezetből 18-tól 27-ig, valamint 32-től 39-ig terjedő verseiben. Mivel az ige szakasz hosszabb, ezért helyünkön maradva, de figyelemmel és alázattal hallgassuk azt meg. Akkor Abigail sietve vett 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pörkölt búzát, 100 kötés aszuszöllőt, 200 kötés száraz fügét, és szamarakra rakta. Ezt mondta szolgáinak: menjetek előttem, íme én utánatok megyek. De férjének, Nábálnak ezt nem mondta meg. Amikor a Szamáron ülve a hegy egyik mellékösvényén leereszkedett, íme Dávid és az emberei szemből jöttek lefelé, és ő összetalálkozott velük. Dávid pedig ezt mondta: bizony hiába őriztem ennek az embernek mindenét a pusztában, úgy, hogy semmi híja sem lett mindannak, ami az övé, mert a jó helyet rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig nem hagyok még egy ebet sem mindabból, ami az övé. Mikor pedig Abigail meglátta Dávidot, sietve leszállt a Szamáról, arccal leborult Dávid előtt, és a földig hajolt. A lábához borult, és azt mondta: ó Uram, én magam vagyok a bűnös, de hadd beszéljen szolgáló leányod te előtted, és hallgass meg szolgáló leányod szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a gonosz emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondságot csinál. Én azonban a te szolgáló leányod, nem láttam az én uram szolgáit, akiket küldtél. Most pedig, ó Uram, az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy az Úr akadályozott meg téged abban, hogy gyilkosságba essél, és a magad kezével szerez magadnak elégtételt. Most azért úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és mindazok, akik a vesztedre törnek, Uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgáló leányod hozott az én Uramnak, adják a vitézeknek, akik az én Uram körül forgolódnak. Erre Dávid azt mondta Abigailnak: áldott legyen az Úr Izrael Istene, aki ma elém küldött téged. Áldott legyen a tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál abban, hogy gyilkosságba essem, és saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizony él az Úr Izrael Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul cselekedjem, mert ha te nem siettél és nem jöttél volna elém, úgy Nábálnak nem maradt volna meg reggelre, még csak egy ebe sem. Akkor átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, és azt mondta neki: menj haza békességgel. Lásd, hallgattam a szavadra, és megbecsültem a személyedet. Mikor pedig Abigail Nábálhoz visszaérkezett, íme olyan lakoma volt a házában, akár egy király lakomája. Nábál mulatott, ezért igen megrészegedett. Ezért ő semmit sem mondott el neki, sem kicsit, sem nagyot, egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kijózanodott, elmondta neki a felesége ezeket a dolgokat. Erre elhalt a szíve, és kővé dermedt. Mintegy 10 nap múlva aztán megvelte az Úr Nábált, és meghalt. Amikor Dávid meghallotta, hogy meghalt Nábál, azt mondta: áldott legyen az Úr, aki bosszút állt Nábálon, amiért engem gyalázott, és szolgáját visszatartotta a gonosztól. Nábál gonoszságát pedig visszafordította az Úr az ő saját fejére. Azután üzenetet küldött Dávid Abigailnak, hogy elvenné feleségül. A Máonban lakó házaspárról szól az előbb felolvasott bibliai történet, Nábáról, és egy másik fordítás szerint Abigailről. Nem csupán a nevüket jegyzi fel itt a Szentírás, hanem a jellem vonásaikat is. Arról értesülünk, hogy Nábál durva természetű, rossz lelkű, megáltalkodott, bolond ember volt. Ezzel szemben viszont felesége, Abigail, egy szép ábrázatú, jólelkű, bölcs asszony. Már itt a prédikáció elején feltehetjük a kérdést, testvéreim, hogy lehetséges az, hogy ennyire két különböző személyiségű ember mégis egy házasságban élnek? Hogy lehet az, hogy Abigail hozzáment ehhez a rossz indulatú, durva természetű, bolond emberhez? Most erre a kérdésre, testvéreim, azt kell válaszolnunk, hogy a kor szokása szerint nem a fiatalok döntötték el, hogy kivel élik le életüket, hanem sokkal gyakoribb volt az, hogy a szülők döntöttek helyettük. Így tehát nem valószínű, hogy volt beleszólása Abigailnek mindebbe, hanem valamiképpen alázattal fejet kellett hajtania a szülők döntése előtt. A szülők döntöttek helyettük, és így láthatjuk ezt, hogy ennyire nagyon kétféle ember, két tulajdonsággal, két természettel rendelkező ember egy rossz házasságba kerül. Tudjátok, testvéreim, azon gondolkodtam el, hogy manapság már mások a körülmények. Manapság már tudjuk, hogy nem a szülők döntik el, hanem fennáll a szabad lehetőségnek, a szabad döntésnek, választásnak az ilyen lehetősége, amiben a fiatalok valóban eldönthetik, hogy ki az a személy, akit az Úristen valóban mellém rendelt. És mégis ennek ellenére, testvéreim, hogy manapság a fiatalok szabadon választhatnak, mégis annyira gyakori ugyanez, hogy ilyen rossz házasság lesz mindebből. Sok mindenre hivatkoznak. Sokan azt mondják, hogy olyan naív voltam, nem láttam valójában, hogy kicsoda az az ember, akit az Úristen mellém rendelt. Vagy láttam én a fenyegető jeleket, viszont aztán majd arra gondoltam, ha majd házasságba lépünk, ha majd együtt leszünk, akkor majd megváltozik mellettem. Majd más emberré lesz. Hogy majd én jó hatással lehetek rá. És aztán nem következett be. Vagy megint mást lehet látni, hogy tudnélik, valaki azt mondja, hogy a kényszer hajtott engem egy házasságba. Sokszor tapasztalom én magam is, sokszor külső kényszer támad. Innen is, onnan is. És hogy ne legyek a kényszer a társadalom nyomása alatt, ezért gyorsan belemenekülök egy házasságba, azért, hogy ezt ne kelljen megtapasztalnom. De így is rossz házasságba mehetünk bele nagyon könnyen. Vagy megint mások azt mondják, hogy menekültem otthonról. Rossz volt a légkör, folytogató volt a hangulat otthon, boldogtalannak éreztem magam, ezért otthonról menekülve egy házasságba mentem bele. Egy rossz házasságba. Vagy megint mások azt mondják, hogy egyszerűen nem kérdeztem meg az Istent, hanem a magam elgondolása, a magam feje, szíve szerint döntöttem, és így mentem aztán bele, és ez lett a vége. Testvéreim, én most nem úgy beszélek most az igehirdetés és első felében mindenről, mint aki teljességgel hitelesen beszélhetne, mert nyilvánvalóan én még nem vagyok házasságban. De azért néhány vonást ebből az igéből hadd emeljek ki. Hadd emeljek ki olyan meglátást, amit úgy gondolom, hogy valóban nap mint nap láthatunk. Azért is választottam ezt az ige szakaszt, mert az elmúlt napokban különösképpen is sok olyan ismerősömmel találkoztam, akinek válságban van a házassága. Hogy reá kérdeztem, hogy boldog vagy-e, és mielőtt válaszolt volna, már a szeméből tükröződött, hogy nem boldog, hogy nincs kiteljesedett élete, hogy rossz házasságban van, hogy valami nem sikerült. Éppen két nappal ezelőtt beszélgettem valakivel, és ő is ugyanezt mondta el, hogy igazából otthonról menekültem. Tudom azt, hogy még fél év sem telt el az ismerkedésben, és már összekötötték az életüket. És most egyik is, meg másik is kínlódik. Olyan fájdalom és olyan szomorúság az, amikor elindulsz valakivel jó reménységben, aztán a múló időben te magad is rájössz arra, hogy ilyen durva lelkű, ilyen rossz természetű, ilyen megáltalkodott, bolond a másik személy. Vagy lehet, hogy jó tulajdonságai vannak, lehet, hogy sok szép, jót tudná róla elmondani, csak egyszerűen az Úristen nem őt rendelte melléd. Annyira rá tudja nyomni a bélyegét mindenre, hogy el tudja szívni az erőnket, meg el tudja szívni az örömünket is valamiképpen. De a szomorúságon, meg a fájdalmon túl, olyan hatalmas a tehertétel is, amikor valaki ilyen rossz házasságban él. Hiszen gondoljunk vele, az egyik folyamatosan tesz valami rosszat. Valami olyat, ami szégyelni való. És a másik folyamatosan megy a nyomdokaiba, és próbálja helyreigazítani a másiknak a bolondságát. Vagy tehertételez olyan szempontból is, hogy küzdök önmagammal, meg küzdök az Istennel, hogy ne roppanjak össze, és gyáván, meg hűtlenül ne meneküljek ki abból a házasságból, mert nincs hozzá lelkiismeretem. Ha úgy ülsz itt, mint aki házasságban élsz, akkor adj hálát az Istennek, ha boldog az a házasság, ha boldog, harmonikus kapcsolatban vagy. Ha tudjunk ezen a vasárnapon az ilyen személyek valóságosan is hálát adni, mert annyira nem természetes az. Gondoljunk bele, kezdetben két idegen ember áll egymás mellett, és aztán abból lesz majd házasság. De hadd imádkozzunk, testvéreim, ezen az Isten tiszteleten azokért a személyekért is, akiknek életében valami megbomlott, valami megromlott. Mert annyi az ilyen személy, hogy az Isten adjon szeretetet, megértést, türelmet, meg bölcsességet a terhek elhordozásához. Aztán ezen túlmenően akkor nézzük meg a szereplőket, és nézzük meg a szereplőknek a magatartását. Egyfelől tehát, hadd vegyük számba Nábálnak az esetét. Azt olvassuk róla, hogy Nábál egy bolond természetű ember volt. Nézzük meg, testvéreim, hogy miben nyilatkozik meg Nábálnak a bolond magatartása, a bolond viselkedése. Egyfelől abban látszik meg, hogy nem számol tetteinek a következményével. Nem számol tetteinek a következményével. Hogyha ezt teszem, akkor abból ez, meg amaz fog fakadni. 3000 juha és 1000 kecskéje van. És a kor körülményei között ez igencsak tehetős vagyonnak számított. És nyilván, hogy pásztorokra bízta ennek a nyájnak az őrzését. Aztán arról olvasunk, hogy mivel ilyen nagy ez a juh csorda, ezért Dávidnak emberei védelmezték ezeket a nyájőrzőket, illetve a juhokat, meg a kecskéket. Az egyik szolga, így olvastuk, így fogalmazza meg, úgy tapasztaljuk, hogy Dávid emberei olyanok, mint egy fal, hogy éjjel és nappal őrködnek, azért, hogy tolvajbanda, vagy pedig portyázó csapatok ne rabolják el mindazt, ami a vagyonunk, és ne essen nekünk bántódásunk. És mikor eljön a nyírásnak az ideje, mikor eljön az a pont, amikor már jövedelemben részesülnek, akkor Dávid elküldi a 10 legényét, és arra kéri Nábált, hogy őt is részesítse valami fajta vagyonból. Mert hogy ott voltak, védelmezték, mint egy fal, ők is részesülhetnek mindebből. Igen, ám azonban azt láthatjuk, hogy Nábál nem ad semmit. Megtart mindent magának. Dávid embereivel jót tesz Nábállal, védelmezi őket, és azt láthatjuk, hogy a jóra rosszal válaszol. A jóra rosszal válaszol. Ez az egyik dolog, amiben nem számol tetteinek a következményével. Ha valaki velem jót tesz, és ennek ellenére én mégis rosszal válaszolok, akkor ennek sok esetben az a következménye, hogy konfliktusos helyzet vagy ellenséges indulatok támadnak emberek között. De nem csupán ez történik, hanem ezen túlmegy Nábál, és megalázza Dávidot. Mit kérdez? Kicsoda ez az Isai fia? És ebben a kérdésben az van benne, hogy jelentéktelen személy. Nem érdekel engem. Húzódjon csak a háttérbe. Meg beszél arról, hogy sok szolgám eltávolodott tőlem. Elmentek másfele. És ebben Dávidra is gondol, hogy Dávid egy olyan személy, egy olyan haszontalan szolga, aki elszökött az urától, elmenekült, nem tudott helytállni a gazdájánál, hanem másfele csavargott a világban. Nyilván tudjuk, hogy nem igaz ez Dávidra. De mégis így emberségében meg becsületében Nábál megalázza. Tudjátok, testvéreim, hogyha a jóra rosszal válaszolnak az emberek, azt még valahogy el tudjuk viselni. De amikor emberségünkben, meg becsületünkben megaláznak, azt annyival nehezebben. Az mindig olyan heves indulatokat vált ki bennünk. Hiszen figyeljük csak meg, hadd mondjak néhány példát. Mi erdélyi magyarok itt élünk, és vannak olyan személyek, akik hontalanoknak, bozgoroknak neveznek bennünket. És vannak olyan személyek, akik ezt nem tudják elviselni, mert heves indulatokat váltanak ki belőlünk, mert emberségünkbe taposnak bele. Vagy gondoljunk bele, ha a családunkat, vagy édesapánkat, édesanyánkat negatív jelzővel illetik. Az is milyen gyorsan ökölbe szorítja az embernek a kezét. Vagy nemrégiben láttam egy filmet, ami a második világháború idején történik, amiben zsidókat deportáltak, zsidókat zártak börtönbe. És az egyik katonatiszt néhány zsidót átvezetett egy másik szobába, letérdeltette őket, kukorica szemeket tett igazából a padlóra, és azt parancsolta ezeknek a zsidó foglyoknak, hogy térdeljenek le, röfögjenek, mint a disznók, és szájukkal szedjék fel ezeket a darabokat. Emberségükben gyalázta meg őket. Nagyon szép a filmnek a jelenete. Az egyik zsidó fogoly feláll, nekiront a katonatisztnek, és elkezdi folytogatni. Aztán ezt a zsidót megölik, lelövik. Ha szenvedésben van részem, ha igazságtalanul börtönbe kerülök, ha a jóra rosszal válaszolnak, azt még valahogy elviselem. De amikor így emberségében gyaláznak meg valakit, az mindig heves indulatokat vált ki az ember szívéből. Ezzel tehát nem számol egyfelől Nábál, ezért cselekszik tehát ebben a történetben bolondul. Másfelől pedig nem látja be azt, hogy az Úristen mindazt a sok jót, amit neki adott, az nem mind az övé, hanem annak bizonyos részét oda kellene adni azoknak, akik erre a vagyonra reászorulnak. Ebben az esetben Dávidra. Tudjuk azt, hogy kényszerből, otthonról menekülnie kell, reászorul Nábálra. Nábál viszont nem úgy tekint a vagyonára, mint aminek bizonyos részét nekem tovább kellene juttatnom, hanem úgy, mint ami teljességgel az enyém. És ebben a történetben hadd tekintsünk személyesen úgy önmagunkra, minthogyha mi magunk lennénk Nábál. Én vagyok Nábál, akinek van 3000 juha, meg 1000 kecskéje. Mi szeretnénk a másik pozícióba helyezni, akik reászorulunk a másik személyre. És nyilván tudom, testvéreim, vannak életünknek olyan pontjai, amikor különösképpen is meg kell húzni a nadrág szíjat. De vannak pontok, amikor az íge Nábál pozíciójába helyez téged, hogy vannak még olyan személyek, akik sokkal jobban reászorulnak arra az összegre, mint amire te. Tudsz-e adni? Tudod-e továbbadni? Tudsz-e arra a vagyonra, arra az összegre, amit az Istentől kaptál, annak bizonyos részét továbbadni másoknak? Mert figyeljük meg itt a történetben, mivel Nábál nem adja tovább, ezért azt láthatjuk, hogy az Isten sem ad neki. Nem csupán vagyont nem ad, hanem napokat nem ad. Arról olvasunk, hogy mulatozik, lerészegedik, mikor megtudja, hogy a felesége mit tesz a háttérben, akkor ideges lesz, szívinfarktus kap, és 10 nap múlva meghal. Nem mindig törvényszerű, hogy Isten így cselekszik, de azért gyakran így tesz ma is. Ha úgy tekintesz a vagyonodra, mint aminek teljes összege csak a tiéd, mint ami nem ajándéképpen érkezett hozzád, ha nem látod meg, hogy annak bizonyos részét neked tovább kellene juttatni másokhoz, akkor valamiképpen az Úristen is a mennyei csapokat elzárja a te életedből. Ezért cselekszik tehát másodszorban bolondul balgán Nábál. Nem méri fel tetei következményét, és nem méri fel azt, hogy a javakat azért kapta, hogy vegye észre a rászorultabbakat, és hogy tanuljon meg adni és osztogatni. Aztán itt van a felesége, Abigél. Nábál nem érzékelte a veszélyt, viszont az egyik katona az jelzi, az egyik szolga jelzi azt, hogy itt baj van, és akkor Abigél elkezd rögtön cselekedni. Összepakol mindazt, amit tud, a szolgákat elküldi Dávid irányába, és ő maga is elindul. Azt láthatjuk, testvéreim, hogy Abigél ebben a történetben a békesség teremtő szerepét tölti be. Mert ha Abigél nincs jelen ebben a történetben, akkor itt sok minden robban. Talán vérfürdő következik be. De hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy nem Abigél a békességnek a forrása, hanem ő csupán eszköz és csatorna, amelyen keresztül aztán ez a békesség megérkezik, úgymond ebbe a helyzetbe. Ezzel kapcsolatosan olvastam nemrégiben egy írást, ami nagyon ide találó. Ez a címe, hogy Isten és te. Egyedül Isten adja a békét, de te juttathatod érvényre a földön. Egyedül Isten tud életet teremteni, de te tudsz gyermeket vállalni. Egyedül Isten adja az egészséget, de te tudod megtartani azt. Egyedül Isten ajándékozza a hitet, de belőled áradhat a fénye és bizonyossága. Egyedül Isten képes szeretetet ébreszteni, de te tudsz a másik emberhez szeretetben fordulni. Egyedül Isten az út, de te tudod másoknak megmutatni. Egyedül Isten teszi a csodát, de te hozod hozzá az 5 kenyeret és 2 halat. Isten egymagában mindenre képes. Mégis úgy látja jónak, hogy rád számítson. Mint ahogy itt, Abigélre. Isten minden jónak a forrása. És mégis tetszett az Istennek, hogy nem egymaga cselekedjen, hanem rajtad, mint eszközön, csatornán keresztül tudja továbbvinni a békét, a szeretetet, az irgalmasságot. Ezen belül nézzük meg ennek a konfliktus kezelésnek a lépéseit, tehát az, hogy konkrétan mit tesz Abigél ebben a helyzetben. Az első fontos tényező az az, hogy nem késlekedik. A nap le ne menjen a ti haragotokkal. Nem késlekedik Abigél, hanem azonnal elindul. Azonnal cselekszik. Nem akarja azt, hogy még nagyobbra nőjön ez a konfliktus helyzet. Ez az áradat. Hanem azonnal indul és cselekszik. A konfliktus kezelésnek egyik fontos lépése. Ne engedjük, hogy túlságosan nagyra nőjön. Hanem amikor probléma, konfliktus van, akkor menjünk, és akkor induljunk. A másik, amit itt láthatunk, az a meghallgatás. A másik, amikor Dáviddal találkozik, akkor mit kér? Meghallgatást. Hallgasson meg az én Uram. És azt hiszem, testvéreim, hogy minden feszült helyzetben ez döntő kérdés. Tudunk-e még beszélgetni? Mert ha én még szeretnék a másikkal beszélgetni, annak ellenére, hogy konfliktusos helyzetben vagyunk, de a másik erre nem hajlandó, az annyira meg tudja keseríteni az ember. Kéri a meghallgatást. Ha még tudunk beszélgetni, ha még meg tudjuk beszélni azt, ami miatt konfliktus van, ez már fél siker, arra nézve, hogy a konfliktusból valamiképpen kijöjjünk. Ez nem olyan meghallgatás, ami ilyen áll meghallgatás, hogy igazából beszél a másik, de nem hallgatom végig. Ez még csak nem is védekező meghallgatás. Arra gondolok, testvéreim, hogy sok esetben úgy hallgatom végig a másikat, hogy közben már azon gondolkodom, hogy hogyan tudok visszaütni. Ez a védekező meghallgatás. Amikor nem őt hallgatom, hanem abban a szabad időben gondolkodom azon, hogyan tudjak visszavágni. Meg van a szelektív meghallgatás, hogy ami nekem jó és kényelmes, azt meghallgatom, befogadom, ami pedig kényelmetlen, ami pedig a gyengeségemre mutat rá, azt már valamiképpen eltaszítom magamtól. Aztán a meghallgatáson túl olyan szép az, hogy Abigél tud bocsánatot kérni, és Dávid tud bocsánatot adni. Pedig nézzük meg, testvéreim, ebben a történetben nem Abigél a főhibás, hanem Nábál. És Abigél mégis kész részt vállalni, felelősséget vállalni ebből a helyzetből. És elmondja, hogy nem is hallottam, hogy a te embereid, legényeid itt voltak, és kértek. Olyan szép, ahogyan a gyengeségét, mint egy felmutatja. És őszintén alázattal elmondja, hogy hibáztunk. Akkora ereje van ennek, testvéreim, amikor ki tudjuk mondani, hogy ne haragudj, hogy bocsáss meg, hogy én vagyok a hibás. Azért van ennek nagy ereje, testvéreim, mert ennek nyomán a másik szíve is meglágyul, megszelidül, és kész bocsánatot adni neked. Olyan szép itt a Szentírásban az, hogy Dávid felemeli Abigélnek a fejét. Lehajtott fejjel, lesütött szemmel megy, mert szégyelli mindazt, amit tettek, mert fél a következményektől, és Dávid odalép, és felemeli a fejét, és találkozik a két tekintet. Itt kezdődik el a megbocsátás, amikor már teljes őszintességgel tudok a másik ember szemébe nézni. Figyeljük meg, amíg haragosak vagyunk, addig kerüljük a tekinteteket. És itt látszik az, hogy egymás tekintetébe néznek, és így történik meg a megbocsátás. Abigél tehát Istennek ilyen áldott eszköze, békességet teremtő feszült helyzetekben. És végezetül Dávidról is szeretnék elmondani egy gondolatot, ami két módon is megnyilatkozik. Nem csak Nábál volt veszélyeztetett helyzetben ebben a történetben, hogy tudnélik megölhette volna őt Dávid, meg az ő családját is, hanem ugyanakkor Dávid is veszélyeztetett helyzetben volt. Miért? Azért, mert nagyon könnyen véreskezű gyilkossá válhatott volna. Nagyon könnyen vérfürdővel záródhatott volna ez a történet. De azt láthatjuk, hogy Abigél lebilincseli Dávidot. És tudatosan használom ezt a szót, hogy lebilincseli. Az Istennek bilincseli le, hogy ne a pusztulásba menjenek bele, hanem nyereség támadjon mindebből. De nem csupán így a feszült helyzetben bilincseli le őt, hanem olvasuk, hogy a szívét is lebilincseli. Miután Dávid megtudja, hogy Abigél megözvegyül, utána a szolgálkon keresztül üzenetet küld, hogy szeretné őt feleségül venni. Nézzük meg, mennyire szépen cselekszik az Isten. Dávid haragos, a jóra rosszal válaszolnak, emberségemben megaláznak, hát akkor megyek, és mindenkit megölök dühömben. És akkor jön Abigél, és úgy bilincseli le Dávidnak a szívét, indulatát, hogy nem a pusztulásba, hanem a nyereségbe megy Dávid. Azt, akit megölt volna, az lesz aztán a felesége. Annyiszor így cselekszik az Úristen ma is. Nem csupán megállít bennünket, hogy a pusztulásba, a veszteségbe menjünk bele, hanem a pusztulás még ráadásul, ami nyereségünkre fordítja, hogy valami jó származik mindabból. Három szereplő ebben a történetben, Nábál, Abigél és Dávid. De mint minden bibliai történetnek, ennek is a főszereplője, maga az Isten, aki áldott házasságokkal akar bennünket meggazdagítani, aki ki akar emelni a bolondságunkból, aki áldott eszközökké, békességteremtő csatornákká akar téged változtatni, és aki azt szeretné, hogy te magad is olyan eszköz légy, aki le tudja bilincselni a másik embert az Istennek. Nem magadnak, hanem az Istennek. Isten legyen hát ebben segítségünkre, hogy valóban eszközök, csatornák legyünk. És ezáltal úgy mutassunk Istenre, mint aki minden jónak szerzője és forrása. Amen. Válaszoljunk az ige szavára a 412. számú énekünk második versszaka eléneklésével. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Te látod, Istenünk, hogy a mai házasságokat is mennyi minden meg tudja rontani már a kezdeti lépésekben is. Talán valaki naivan indul el, és nem látta azt, hogy kicsoda valójában a mellette lévő, vagy ha látta is a figyelmeztető jeleket, úgy gondolta, hogy majd megváltoztatja a másik lényét. Talán van olyan, aki kényszerből menekült egy házasságba, vagy egyszerűen nem kérdezett meg téged. Köszönjük azokat a családokat, ahol szép harmóniába élnek a házastársak, de imádkozunk azokért is, ahol sok a probléma, a fájdalom, a szomorúság, a tehertétel. Te adj Istenünk erőt, szeretetet, türelmet, bölcsességet a terhek elhordozásához és az életben való helytálláshoz. Segíts abban is Istenünk, hogy mindig kellőképpen fel tudjuk mérni tetteinknek következményét, és aszerint cselekedjünk. Óvjál meg bennünket attól, hogy a jót rosszal viszonozzuk, és a másik szemét emberségében, becsületében megalázzuk. Add, hogy a tőled kapott javainkra is úgy tudjunk tekinteni, mint amelynek bizonyos részét tovább kell juttatnunk azoknak, akik erre igazán rejászorulnak. Add, hogy áldott eszközeid, csatornáid legyünk a te kezedbe, és a te szeretetedet, békességedet, jóságodat másoknak tovább tudjuk árasztani. Segíts abban is, Istenünk, hogy a jó cselekvésben ne késlekedjünk, hanem induljunk el a békességre való törekvésre, úgy, hogy készek és nyitottak vagyunk egymást igazán meghallgatni. És köszönjük neked, Istenünk, hogy a te ígéd és szent lelked által lebilincselsz, és elpecsételsz bennünket magadnak. Azért, hogy ne a veszteségbe, a pusztulásba menjünk, hanem azt a nyereséget tapasztaljuk meg, amit te elkészítettél számunkra. Köszönjük Nábálnak, Abigélnek és Dávidnak a személyét, akiken keresztül ma is üzentél, és köszönjük, hogy tudhatjuk, minden történésnek te vagy a főszereplője és a fő irányítója. Te légy Istenünk a gyászoló testvéreinkkel is, hogy belőled erőt és vigasztalást nyerjenek. És te légy azokkal a gyermekekkel is, akik most a keresség sánkramentumában részesednek, hogy valóságosan is a te nevedet tudják majd hordozni és hirdetni másoknak. Megváltó és feltámadott Krisztusunkért kérünk, hallgass meg fohászunkat. Amen. Foglaljunk helyet, és csendes imádságban vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek úgy, amit megszoktuk ebben a hónapban a szeretetszolgálati belsejbe. Pataki Boróka műtétjére gyűjtünk, 14 éves kislányról van szó, aki komoly műtét előtt áll, az ő számára fogadunk hát el külön adományokat. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten temetés volt pénteken, Bíró Júliát, 94 éves testvérünket kísértük utolsó földi útjára, aki a Kozsokné 23 szám alatt lakott. Isten vigasztalását kívánjuk a hátramaradottakra. Szomorú szívvel emlékezik 15 éve elhunyt udvari Rozáliára és 8 éve elhunyt idős udvari Józsefre. Emlékeznek reá a szerettei Isten vigasztalja a megemlékezőket és a gyászoló testvéreinket is szent lelke által. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy hitmélyítő csendes nap lesz Káposztás Szent Miklóson, május 6-án, tehát szombaton, 10 és 19 óra között, és még lehet jelentkezni erre az alkalomra, tehát Káposztás Szent Miklóson lesz ez a csendes nap, szombati nap, május 6-án, 10-től 19 óráig tart ez a csendes nap, és lehet erre még jelentkezni. Ugyanakkor fel lehet ajánlani az adó 2%-át továbbra is, hátul az asztalnál találhatók űrlapok, azokat kitöltve kérjük majd visszahozni. Úgy, ahogy az imádságban is hallottuk, örömmel hirdetem, hogy 2 keresztelésre is sor kerül ezen a napon, 2 kisfiút fogunk a keresztség sákramentumában részesíteni, Kormos Csabát és Szalai Áron Krisztiánt. Maradjunk bent a templomban is, legyünk részese. Keresztelésre készülve a 255. számú énekünk első és második verszakát énekeljük. A 255. számú énekünk így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy népünk. Thank you.
Isten hozta a szülőket, keresztszülőket, de legelső sorban hadd köszöntsük a két kis fiút, akik a keresztségben részesülnek. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Ami segítségünk és a kisgyermekek életének gazdag megáldása, jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amit ez írva található a Máté evangéliumának a 28. részében a következő képpen. És hozzájuk menvén Jézus így szólt nekik mondván, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetés, igen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek. Kettős örömben van részünk, ritka eset az, amikor ebben a gyermek szegény világban egyszerre két gyermeket keresztelhetünk. Az is különös, hogy mindkettő fiú gyermek. Ezt csak zárójelesen emlegetem, hogy itt most gyülekezetünkben az idén eddig kettővel már a hatodik keresztelőnél tartunk, és ebből öt fiú gyermek volt eddig. De a középső lányom vigasztalt ma reggel a nők javára mondandó, hogy az ő ismeretségi körében pedig mind kislányok születtek az idén. Úgyhogy Isten gondoskodik arról, hogy az egyensúly ilyen értelemben is megmaradjon. Ezt csak zárójelesen emlegettem az érdekesség kedvéért. Testvérek, a keresztség egy különös alkalom, nem mi találtuk ki, hanem ez Jézus Krisztusnak a gondolata volt. Ő adta parancsba a tanítványoknak, hogy menjenek, és másokat is vonjanak be az Istennel kötendő szövetség. Ennek a szövetségnek a megpecsételése a keresztség. Külső jel csupán a vízzel való leöntés, de ez a jel arra a jelzett dologra utal, amit Jézus Krisztus olyan fontosnak tartott, hogy a gyermekeink is bekerüljenek Isten szövetségébe. Az ő megtartó kegyelmének legyenek ők is a haszonélvezők. Mert nem elég egy gyereknek, hogy földi szülei legyenek. Noha tudjuk, hogy ez nagyon fontos. De ezentúl még fontosabb az, hogy amikor tudatára ébred a gyermek, felismerje, hogy neki mennyei édes atya is van a teremtő és megváltó Isten személyében. És az a csodálatos, hogy ez a teremtő Isten a teremtés csodáját minden egyes gyermek születésekor megismétli. Hisz még a biológusok, az élet titkának tudós kutatói sem tudják pontosan megmagyarázni, hogy mi is az élet. Hogy az élet csodája hogyan is zajlik újra és újra, amikor két szinte láthatatlan sejtből Isten egy csodálatos lényt, az embert teremti, felhasználva ehhez a két házas felet, az ő szeretetüket, az ő egymáshoz való ragaszkodásukat, az életre sóvárgásukat, a gyermek utáni vágyukat. Isten ezzel a drága ajándékkal lepett meg titeket, ezt a két családot, ahol Isten gyermeket ajándékozott nektek. Itt a kormos család gyermekét Csabának nevezik. A Csaba név magyar-török eredetű. Egyik jelentés az, hogy ajándék, a másik az, hogy pásztor vagy vándor. Különös üzenete van ennek a névnek. Minden gyermek ugyanis Isten ajándéka, ugyanakkor minden ember vándor ezen a földön. Amúgy a magyar nyelvterületen a 19. században újították fel ezt a nevet, Vörösmarty Mihály neves költőnk és Arany János másik nagy költőnk művei nyomán lett népszerű a Csabani. A másik kisfiút kettős néven láttátok el, Áron és Krisztián. Az Áronról tudjuk, héber eredetileg az Ószövetségben egy híres személynek a neve, Isten választott népének a főpapja volt Áron, Mózesnek a testvére a pusztai vándorlás idején. Ez a név azt jelenti, hogy ihletett, tisztán látó. Mi azt kívánjuk, hogy ez a kisgyermek valóban Istentől ihletett életű legyen, és ilyen értelemben tisztán látó legyen, vagyis lássa meg a szívével, hitével a Teremtő Istent, és ismerje fel benne az ő megtartó Urát. A Krisztián név latin eredetű, a Christianusból származik, ami pontosan lefordítva azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó. Nyilván, hogy ez a név önmagában már egy jelképes prédikáció. Mert hogy egy ember akkor van a helyén, ha Krisztushoz tartozik. És mi hisszük, hogy a ti imádságaitok, hitben nevelésetek nyomán ez a gyermek is, mindkét gyermek, a Csabák is ugye Krisztushoz tartozókká válhatnak, és ez lenne igazán az örömforrása mindnyájunk számára. A gyermek Isten ajándéka, úgy ahogy a 127. közismert Zsoltár fogalmaz, az Úrnak öröksége, a fiak és az anya még gyümölcse jutalom. Kölcsön kapjuk a gyermeket Istentől. Különös hivatás a szülői feladat, a gyermeknevelés, mint egy kurzusra írja be Isten azokat, akik gyermeket kapnak ajándékul, és Istennek ebben a nevelő iskolájában nem csak a gyermek nevelése zajlik, hanem egyben a szülőket is tanítja Isten ezen a különös tanfolyamon, amikor meg kell tanulni a gyermek érdekében áldozatot hozni, meg kell tanulni a türelmet, meg kell tanulni lehajolni a gyermekhez, megalázkodni, és bizony a soha véget nem érő isteni szeretetet gyakorolni. És mi azt kívánjuk, kedves szülő, keresztülők, hogy ezen a téren tudjatok úgy helytállni az Isten iskolájában, ezen a különös tanfolyamon, hogy ne bukjatok meg e feladat végzése közben, sőt, Isten megjutalmazzon titeket azzal, hogy a gyermekek csodálatos, szép példát lássanak bennetek, arra nézve, hogy mit jelent Istenhez tartozónak lenni, mit jelent Isten ajándékaként felnőni ebben a világban, és mit jelent Krisztus jegyeseként járni a földi életben. Amen. Kedves szülők, keresztülők, mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok, melyekre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Akarjátok-e ezt? Másodszor, ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk önként tegyenek vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt?
Ígérjük.
Gyertek, most tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokon. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Ámen. Gyertek, imádkozzunk egy kisgyermekekért. Édesatyán, köszönjük hálaadással az élet csodáját. Köszönjük, hogy ilyen különös ajándékokkal letted meg ezt a két családot. Köszönjük ezeket a gyermekeket, akiknek már a nevén keresztül is üzentél nekünk felnőtteknek, hogy soha ne felejtsük el, hogy ezek a gyermekek ajándékok, ráadásul olyan kölcsön adott ajándékaid, akikre nekünk egy átmeneti időben vigyázni kell, akiket szeretni kell, akiket nevelni, türelemmel és szeretettel hordozni kell. Azért, hogy aztán felnőtt korban a te megváltottjaiddá legyenek, és tudatosuljon bennük az, hogy a keresztség által már eljegyezted magadnak őket örökre, és így a te szövetségednek a tagjai ők is. Istenünk, áld meg a szülőket, a keresztszülőket, hogy úgy tudják nevelni, neveltetni ezeket a drága gyermekeket, hogy felnövekedvén legyenek hűséges tagjai a te földi anyaszent egyházadnak, és legyenek örömére, gyönyörűségére mindazoknak, akiknek ajándékoztak őket. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya megtartó szeretete és Szentlélek közössége maradjon a kisgyermekekkel és mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Kimenetel előtt énekeljük záróénekül a megkezdett 255-ös ének harmadik és negyedik versét. A 255-ös ének harmadik verse így kezdődik: Isteni lélek, te örök fényesség.